hallgassuk meg Isten igéjét a Krónikák második könyvéből, annak is a 28. fejezetéből.
20 éves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit őse Dávid, amit helyesnek lát az Úr, hanem Izrael királyainak az útján járt, sőt, Isten szobrokat is csináltatott a báloknak. Tömjénezett a Benhimon völgyben, és a fiait elégette áldozatul azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Isten fiai elől. Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon, és minden bujazöld fa alatt. Ezért Arám királyának a kezébe adta őt Istene az Úr. Megverték, sok foglyot hurcoltak el tőle, és Damaszkuszba vitték őket. Izrael királyának is a kezébe került, és az is nagy vereséget mért rájuk. Pekhák, Remaljáú fia ugyanis levágott Júdában egy napon 120 ezer embert, akik mind bátorharcosok voltak. Ugyanis elhagyták őseik istenét, az Urat. Zikri, az efraimi vitéz pedig meggyilkolta Messziáhút, a királyfiát, Azrikámot, a palota felügyelőjét, és Elkánát, a királyhelyettesét. Az izraeliek fogságba vittek honfitársaik közül 200 ezer asszonyt, fiút és leányt. Nagy zsákmányt is szereztek tőlük, és a zsákmányt elvitték Samáriába. De ott volt az Úrnak egy prófétája, név szerint Ódéd. Ez kiment a Samáriához érkező sereg elé, és ezt mondta. Őseitek Istene, az Úr, haragra gerjedt Júda ellen, és a kezetekbe adta őket. Ti pedig sokat levágtatok közülük egetverő indulatotokban. És most azt gondoljátok, hogy leigázhatjátok a júdaiakat és a jeruzsálemieket, hogy rabszolgákká és rabnőkké legyenek. Pedig ezáltal magatokat teszitek vétkesek ki Istenetek az Úr előtt. Ezért most hallgassatok rám. Engedjétek vissza a honfitársaitok közül ejtett foglyokat, különben az Úr izzó haragja fordul ellenetek. Akkor előállt néhány efraimi főember, Azarjáhú, Jehohánán fia, Berekjáhú, Messilémot fia, Jehizkijáhú, Sallum fia és Amászá, Hadlaj fia, azokkal szemben, akik a hadjáratból jöttek, és ezt mondták nekik. Ne hozzátok ide a foglyokat, mert amit ti akartok, az a mi vétkünk lesz az Úr előtt, és a mi bűneinket és vétkeinket szaporítja, pedig úgyis sok a vétkünk, és az Úr izzó haragja fenyegeti Izraelt. Ott hagyták azért a fegyveresek a foglyokat és a zsákmányt a vezető emberek és az egész gyülekezet előtt. Ekkor név szerint kijelölt férfiak álltak elő, és gondjaikba vették a foglyokat. A mezíteleneket mind felöltöztették a zsákmányból, ruhát és sarút, ételt és italt adtak nekik, és bekenték őket olajjal. A gyengéket Szamáron szállították, és elvitték őket honfitársaikhoz Jerikóba, a pálmák városába. Azután visszatértek Samáriába. Abban az időben követeket küldött Áház király Asszíria királyához, hogy segítse meg őt. Még az edomiak is betörtek, megverték Júdát és foglyokat ejtettek. A filiszteusok pedig a Sefélá alföld városaiban és Júda déli tartományában fosszogattak. Elfoglalták Bétsemest, Ajjálont, Gedérótot, Szókot és falvait, Timnát és falvait, Gimzót és falvait, és oda települtek. Bizony megalázta az Úr Júdát, Áház judai király miatt, mert támogatta az erkölcstelenséget Júdában, és nagyon hűtlené lett az Úrhoz. Rátört ezért Tiglat-Pileszer, Asszíria királya, és megostromolta, ahelyett, hogy támogatta volna. Mert Áház kifosztotta ugyan az úrházát és a király meg a vezető emberek palotáját, és Asszíria királyának adta, de ez sem segített rajta. Nyomorúsága idején továbbra is hűtlen volt az Úrhoz. A damaszkusziak isteneinek áldozott, akik megverték őt, de ezt mondta, mivel Arám királyait megsegítik isteneik, ezért nekik áldozom, és engem is megsegítenek. pedig ezek okozták bukását és egész Izraelét is. Összeszedte Áház az Istenháza fölszerelését és összetörte, az úrháza ajtóit pedig bezáratta. Azután oltárokat csináltatott magának Jeruzsálemben, minden utca sarkon. Júda minden egyes városában áldozóhalmokat csináltatott, és más isteneknek töményezett. Így bosszantotta ősei istenét, az Urat. Egyéb dolgai és egész életútja elejétől végig megvan írva a Júda és az Izrael királyairól szóló könyvben. És pihenni tért Áház az őseihez, és eltemették őt a fővárosban, Jeruzsálemben, de nem Izrael királyainak a temetőjébe vitték. Fia, Ezékiás lett utána a király. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk, és minden nap életünkben aszerint cselekedjünk. Kedves testvérek, imádkozzunk! Édes Istenünk, kegyelmes Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Így őszidőben hálatelt szívvel köszönjük meg neked a nyár áldásait. Köszönjük a pihenés, üdülés, utazásnapjait, a hosszú szünidőt, a táborokat, gyülekezeti együttléteket. És köszönjük neked a bőséges termést, a sokféle gyümölcsöt, amellyel megáldottad ezt a földet, hazánkat, ahol laknunk rendeltél. Bocsáss meg, ha nem mindig tudunk ezeknek az ajándékainak teljes szívvel örülni, őket eléggé becsülni. Segíts minket, ha néha a hitünk megfakul, hervadozik, mint most a természet, és ha megfogyatkozik bennünk az első szeretet. De köszönjük, hogy bízhatunk a te ígéretedben, hogy amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Szentlélek, Úristen, így adj mind nekünk, mind egyházunknak szüntelen megújulást. Bízunk, Úr Jézus, drága ígéretedben, hogy aki hiszte benned, az el nem veszhet. Áld meg, Uram, a mai Isten tiszteletünket. Ámen.
A bűnbocsánat igéjét János evangéliumából olvasom, a harmadik fejezet 18. verséből. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Amen. A 166. dicséretünk első versét énekeljük el. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Első verszak. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom, a Krónikák második könyvének 28. fejezetéből, annak is a harmadik versét. Azon fölül tömjénezett a Hinnom fiának völgyében, sőt, fiait is elégette a pogányok utálatosságai szerint, akiket az Úr kiűzött Izrael fiai elől. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Egy héttel ezelőtt egy nem annyira különleges, mégis számomra fontos élményben volt részem. Debrecenből jöttünk hazafelé a családommal, vonaton. Kinéztem az ablakon, és azt láttam, hogy a távolban megjelenik egy sötét felhő. Ez a felhő szépen lassan fölénk úszott, míg végül az egész eget beborította. Engem nem zavart különösebben, de a feleségem hangulatát igen. Amikor a felhő elborítja, elsötétíti a napot, akkor érzi az ember, hogy itt most valami nincs rendjén. Később azonban azt láttuk, hogy a nap egy helyen átdöfi a sötétséget, és abból a pontból kiindulva szépen eloszlatott minden felhőt. Újra világosság ragyogott mindenhol. Ez volt a látkép egy vonat ablakából. Most szeretném bemutatni ennek az ige hirdetésnek a látképét. Kezdetben most is sötétséggel lesz dolgunk. Iszonyú dolgokról fogok beszélni. Olyan dolgokról, amelyek, ha csak nem vagyunk kőből, gondolatainkat és szívünket egyaránt felzaklatják majd. De amikor majd úgy érezzük, hogy nem bírjuk tovább hallgatni, akkor felhangzik majd az örömhír, és felzaklatott lelkünket meg fogja nyugtatni. Mi az az iszonyúság, amiről beszélni fogok? Az ember áldozat. Azon belül is elsősorban a gyermek áldozat. Erről szól ez a mai ige. Nem szívesen beszélek róla, ugyanakkor azt gondolom, hogy szükséges. Amikor Pál apostol elköszönt az efezusi vénektől, azt mondta nekik, nem vonakodtam az Isten teljes akaratát hirdetni nektek. Azt is, amit szívesen hallgattok, meg azt is, amit nem szívesen. Hát a Bibliának van egy ilyen része is, és azt gondolom, hogy amikor ilyet hoz elénk Isten, akkor azzal különösen foglalkoznunk kell. Bevallom, ezért nem az újszövetségi napi igét választottam, mert úgy éreztem, hogy az megfutamodás lenne a részemről. Van tehát egy ilyen iszonyú gyakorlat, az emberáldozat, a gyermek áldozatnak a gyakorlata, ami valamiféle formában ma is üzenetet hordoz mindannyiunk számára. Erről lesz ma szó. Beszéljünk először magáról a gyakorlatról. Hogyan nézett ki az emberáldozat régen, és hogyan néz ki ma? Három régi és négy új példát fogok elmondani. Kezdjük először a régiekkel. Az első példa az, amit itt ebben az igében olvasunk. Abban a korban, amikor a zsidók ott éltek a saját földjükön, Izraelben, a környező népek tiszteltek egy istent, akit úgy hívtak, hogy Moloch. És amikor egy-egy családban született egy gyerek, általában az elsőszülött, akkor ezt az elsőszülöttet elvitték valami áldozóhalomra, valami templomba, és ott feláldozták az Istennek, Moloknak. Ugye még hallani is szörnyű erről, de belegondolni abba, hogy egy édesanyja 9 hónapon keresztül hordja azt a gyermeket, megszületik egy kis rózsaszín gügyögő élőlény, valaki, aki nagyon kedves az egész család számára, azt elviszik és elégetik, ez valami iszonyat. Nem örülök annak, hangsúlyozom, hogy erről kell beszélni. De valamit nagyon üzen számunkra ez a cselekmény. Egy másik példát hadd mondjak, ez már Biblián kívüli példa, olyasmi, amit valószínűleg mindannyian tanultunk történelemórákon. Ez az ókori Görögországba visz el minket. Ott Spárta városában volt egy gyakorlat. Minden asszony szült, aki természetesen tudott, és ha úgy látták, hogy a gyermeknek van valamiféle fogyatékossága, vagy gyengének tűnik, azt kivitték egy közeli hegyre, a Taigetoszra, és ott hagyták. Az egy általános félreértés, hogy ledobták onnan, nem dobták le őket. Erre már az ókori történetírók felhívták a figyelmet, hogy ez egy általános tévedés. Nem dobták le, csak ott hagyták. Csak ott hagyták. Ha valaki éppen arra járt és elvitte, és vállalta, hogy felneveli, akkor túlélte. Ha nem, akkor ott halt meg. Éhen, szomjan, megfagyva. Egy harmadik példát is hadd hozzak, ez már kicsit közelebb áll hozzánk időben, és Közép-Amerikából származik. Mindannyian ismerjük a szép közép-amerikai piramisokat, az azték és maja piramisokat. Hát ha tudnánk, hogy mi történt ezekben az épületekben, akkor már is elgondolkodnánk azon, mennyire kedveljük ezeket az épületeket, embereket áldoztak. Kicsiket és nagyokat egyaránt. Legtöbbször az ellenséget, de néha a saját népükből valókat is. És most áttérnék a mai helyzetre. Ma is van emberáldozat. Nem a Távol-Keleten, nem Afrikában, itt Európában, Magyarországon. Az egyik emberáldozat, a legtöbbet követelő áldozat az abortusz. Ugye az abortusz miről szól? Egy asszony fogan, ott van a magzat a méhében, és azt mondják, hogy ezt most távolítsuk el innen, szüntessük meg. Nem tudom, ki az, akinek esetleg volt abortusza. A magyar népesség körében ez egy nagyon elterjedt dolog. Azt kell mondanom, hogy sokszor még hívők között is van olyan, aki ezen átesett. Nem akarom borzolni a kedélyeket, csak bemutatni, hogy itt tényleg egy élet elvételéről van szó. Nem tudom, ki az, aki látta közülünk a Néma Sikoly című filmet. Ez a film bemutatja, hogy egy asszonynak a méhét, röntgen, ultrahang, nem tudom, hogy hogy vannak ezek, valószínűleg ultrahang, azon keresztül mutatták, hogy mi történik odabenn. Hogyan történik az abortusz. Bevezetnek egy szerkezetet az anya méhébe, egy olyan szerkezetet, ami mint a porszívó szív, ugyanakkor egy késsel darál is. És azt lehetett látni, hogy ahogy közelít a magzathoz ez a szerkezet, az a magzat amennyire csak lehetett, eltávolodott. És amikor már nem bírt ellenállni, akkor mint egy néma sikolyra nyitotta a száját. Hát nem hangzott el semmi, mert neki még nem volt hangja, de lehetett látni, hogy ellenáll, szenved, küzd az életéért. Az abortuszban erről van szó. Egy életnek a szándékos elvételéről. Az ötödik példa olyasmi, amiről valószínűleg még nem sokan hallottak itt a gyülekezetben. Jelenleg még nem létező gyakorlat, de vannak rá kezdeményezések, hogy azzá váljon. Ennek a gyakorlatnak az a neve, abortusz szülés után. Ugye érdekesen hangzik. A héten olvastam egy tanulmányt, egy olasz és egy ausztrál egyetemi tanár írta, néhány évvel ezelőtt, egy neves orvosetikai szaklapban jelent meg. Azt írta ez a két kutató, az a gyermek, aki megszületik, az még nem önálló személyiség, csak lehetséges személyiség. Neki még olyan értelemben nincs joga az élethez, mint a nagyobbaknak, akiknek már van személyiségük. És azt javasolta ez a két kutató, etikusan indokoltnak tartják, hogy a szülők 3 éves korukig dönthessék el, hogy akarják-e ennek a gyereknek az életét, vagy sem. Az ember azt gondolná, hogy jó, hát akad 2 ilyen idióta a világon, de ezt többen nem fogják favorizálni. Láttam egy videót is sajnos. Nem arról, hogy hogyan kivitelezték ezt a dolgot. Ilyenről még úgy tudom, hogy nem született döntés, és nem is gyakorolta senki. A videó arról szólt, hogy Amerikában aláírásokat gyűjtenek azért, hogy ezt a gyakorlatot be lehessen vezetni. Egy fiatal, ránézése nagyon jókedélyű fiú kiállt egy egyetemi kampusz közepére nyáron, amikor alig lézengott valaki, és az arra járókat megszólította. Aláírnád, hogy a 4. trimeszterben is lehessen abortuszt elkövetni? Hát 4. trimeszter, értjük ugye, hogy a szülés, vagyis a terhesség 3 részre oszlik, az 1. trimeszter, a 2., a 3., a 4. az már a szülés után van. Jöttek a diákok, és sorra aláírták. Persze, hogy aláírom. Az volt a legdurvább, amikor az egyik egyetemista hallgató megkérdezte, hogy És ez veszélyezteti a magzatot? A válasz: a gyermek megszűnik a továbbiakban létezni. Elgondolkodott a srác, majd aláírta. Tehát ez egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy folyamatban van. Nem hiszem, hogy ebben a formában engedélyezni fogják. Az elkövetkezendő 1-2 évtizedben szerintem nem fogják. De ami nyugaton történik, az előbb-utóbb hozzánk is elérkezik. Előbb-utóbb ezzel a dologgal is szembe kell néznünk. Az eddigiek során olyan példákat mondtam, amelyek szerintem elsősorban nem hívő embereket érintenek. Azért hívők között viszonylag ritka az, hogy valaki abortuszt kövessen el. Most két olyan példát szeretnék mondani, ami már hívő körökben is nagyon gyakran megjelenik. Olyan példák ezek, ahol nem hal meg valaki, legalábbis fizikailag nem hal meg, ugyanakkor az életminősége olyan szinten romlik, gyermekek életminősége, hogy az már-már halálnak tekinthető, lelki halálnak. Az egyik ilyen eset a válás. Amikor vagy egy férfi a feleségétől, vagy egy feleség a férjétől elválik. Ugye mi történik ilyenkor sokszor? Legtöbbször az, hogy nincs férfi a családban, az anyuka neveli a gyermeket. Mivel jár ez együtt? Azzal, hogy a gyermekek számára nincs férfi minta. Egyáltalán nincs férfi minta. Ugye az iskolákban egyre kevesebb a férfi tanár, ott nem kap mintát, otthon természetesen azért nem kap, mert nincs. Hát hol kapjon? Legfeljebb a gyülekezetben. Nincs férfi minta. Hogyan hat ki ez egy kisfiúnak az életére? Hát úgy hat ki, hogy felnő, és nem tudja, hogy mit kell majd tennie. Nem lesz belőle egy felelősségteljes ember, amikor kapcsolatokra kerül a sor, akkor nem tudja, mit kell tennie, hogyan viszonyuljon a barátnőjéhez, élettársához, feleségéhez, ott fog szerencsétlenkedni. Anyu mindig eldöntött helyettem mindent, ő a főnök, és a kapcsolataiban ugyanaz lesz. Én nem akarok férfi lenni, vezető lenni, mondjon meg mindent a barátnőm, a feleségem. Ugyanígy egy kislány életében is megvan ennek a hatása, ő sem tudja, hogy mit jelent a férfi szerep, és amikor találkozik a nagy ővel, vagy csak egy másik fiúval, akkor követi az anyukájának a példáját, aki mindenben uralkodik otthon. És akkor gyakorlati érzékénél fogva leuralja a barátját, férjét. Ha ilyen házasságok születnek, ilyen kapcsolatok születnek, az szerintem katasztrófa. Ez is nevezhető egyfajta gyermekáldozatnak. És az utolsó példám az, amit így neveztem el, a törődés hiánya. És arra gondolok ez alatt, hogy sok család együtt van, férj, feleség, gyerekek, ugyanakkor a gyerekekre nem figyelnek oda. Nagyon sok gyerekre nem figyelnek oda. Függetlenül attól, hogy hívő vagy nem hívő családban nevelkedik. Nagyon sok gyerekre úgy nem figyelnek oda, amennyire kellene. Valamennyire igen. Az élet bizonyos területein igen, de sok területen nem. És ez nem így kezdődik. A dolog úgy kezdődik, hogy a gyerek megy a szüleihez, hogy beszélgessünk, hogy megosztok veletek valamit. És a szülő azt mondja, hogy most hagyj békén engem. És amikor ez sokszor megismétlődik, akkor a gyermek bizalmatlanná válik. Nem is szeretnek engem igazán. Nincs senki, akihez fordulhatnék. Mi történik ilyenkor? Következő lépésként? A gyerek rossz társaságba keveredik. Rossz társaságba, ahol agresszívvé válik, szabadossá válik, talán bevezetik a drogoknak a világába, akár még fizikailag is belepusztulhat. Lelkileg mindenképpen, fizikailag pedig talán. Ezek azok az emberáldozatok, amelyekkel régen és ma szembe kell néznünk. Egyen lépjünk tovább, és nézzük meg, mi az emberáldozatoknak a lényege. Mi motivál minket arra, hogy ezt tegyük? Hát egyetlen szóban tudnám összefoglalni, egyetlen mondatban. Azért mutatunk be emberáldozatokat, mert önmagunkat választjuk. Mert azt szeretnénk, hogy nekünk jó legyen. Minden alkalommal ezért tesszük, amit teszünk. Miért áldozták fel Moloknak a gyermekeiket? Odaadom a számomra legdrágábbat. Adjon érte cserébe valamit Moloch. Gazdagságot, gyönyört, egészséget, győzelmet. Ezért áldoztak. Mi adunk valamit, te is adj valamit. Mi jól fogunk járni. Miért tették ki a gyerekeket a Taigetoszra, Spártában? A gyenge gyerekeket nem neveljük fel. Nekünk erős harcosok kellenek, akik megvédik a városunkat. A mi városunkat, hogy nekünk jó legyen. Miért áldoztak a közép-amerikai piramisokban? Vért adunk az isteneknek, hadd igyanak, hadd elégedjenek meg, és adjanak nekünk cserébe esőt, szüntessék meg a járványokat, segítsenek meg az ellenséggel szemben minket. Miért követünk el abortuszt? Elvetetem a magzatomat, mert nem akarom felvállalni a gyerekneveléssel együtt járó nehézségeket. Miért akarják bevezetni a szülés utáni abortuszt? Ezt már nevezhetjük bátran és nyíltan gyilkosságnak. Miért? Mert ez a gyerek nem életképes. Úgy látom, hogy nem érdemes vele vesződni, csak a baj lenne vele. Inkább megszabadulok tőle. Miért vannak válások? Mert elegem van abból, hogy minden nap vitatkoznom kell a férjemmel vagy a feleségemmel. Könnyebb életre vágyom. Külön úton induljunk el. És miért nem törődünk a gyerekeinkkel? Fáradt vagyok. Az életem romokban hever. Nincs sem kedvem, sem erőm arra, hogy a gyerekem apró cseprő dolgaira odafigyeljek. Pihenni szeretnék. Adjatok nekem felüdülésre lehetőséget. Ezek a tények, és a tények nem hazudnak. Így vagy úgy, de még a gyerekeinket is feláldozzuk azért, hogy nekünk jobb legyen. Ilyen a természetünk. Ezek vagyunk mi. Most jutottunk el ahhoz a ponthoz, ahonnan már nincs lejjebb. Beborult az ég. Elértük a végét a rossz dolgoknak. És most jön az, amikor kezd kitisztulni az égbolt. Mi a jó hír? Mi az örömhír? Van egyáltalán ebben a helyzetben örömhír? Van. Az örömhír az, hogy Jézus teljesen más, mint amilyenek mi vagyunk. Teljesen más. Ő nem másokat áldozott fel a saját boldogságáért, hanem ő mutatott be áldozatot mások boldogságáért. Nem is akármilyen áldozatot. Jézus nem csupán az idejéből áldozott. Ő nem csupán 33 évet adott nekünk. Ő nem csupán egy kis kellemetlenséget vállalt felértünk. Gúnyolódást, egy kis verést. Jézus az életét adta értünk, a testét és a vérét. Úrvacsorai közösségben leszünk együtt, a kenyér és a bor ezt teszi egészen kézzelfoghatóvá számunkra. Ahogy látjuk a megtört kenyeret, úgy tört meg Jézus teste. Ez több, mint egy kis szenvedés. Ahogy látjuk a bort, úgy ontották és hagyta, hogy ontsák az ő vérét. Jézus ezt az áldozatot hozta meg értünk. Meghalt azért, hogy mi élhessünk. Azért, hogy élhessünk már most, lelkileg, hogy feltámadjunk abból a lelki, erkölcsi halálból, amibe beleszülettünk, és azért, hogy boldog örök életünk legyen majd a mennyben is. Jézus ilyen áldozatot hozott. ő teljesen más, őt a szeretet motiválja. És Jézusnak ez a jó értelemben vett mássága, ez a szeretete a Biblia központi üzenete. Ez nem csupán egy tantétel. Nem olyas valami, amit elmondunk hittanórán, konfirmációi órán, amit majd aztán vizsgán vissza kell mondani. Jézusnak ez a mássága és szeretete csoda. Minden egyes alkalommal, amikor belegondolunk, az értelmünk beleszédül. Nem tudjuk igazán felfogni. Vannak szavaink. A szeretet szót ismerjük, de a mélységébe beleszédül, beleborzong az ember. Természetünk szerint tehát végtelenül önzőek vagyunk, még a legdrágábbat is feláldozzuk önmagunkért, ezek vagyunk mi. Ugyanakkor Jézus saját magát áldozta fel értünk. Mi következik ebből? Az következik ebből, hogy meg kell változnunk. Meg kell változtatnunk az életünket. Meg kell tanulnunk áldozatot hozni másokért. Pál ezt így fogalmazza meg, egymás terhét hordozzátok. Ne mi tegyük a saját terheinket másra. Ne mi áldozzuk fel a másik ember életét, hanem fordítva. Hát milyen áldozatok meghozatalára gondol Pál apostol? Most elsősorban a gyerekekre koncentrálok. A gyerekek érdekében milyen áldozatokat kell hoznunk, de lesz majd olyan példa is, ami ennél tágabb. Általában másokért milyen áldozatot kell hoznunk. Hát számomra az egyik legnagyobb áldozat, hogy legyen tudatos időbeosztásom. Évek óta beszélgetünk a feleségemmel arról, hogy nagyon sokszor elkezdődik egy nap, és nem tervezzük meg. Én sokszor nem tervezem meg. Benne sokkal nagyobb a hajlandóság. És akkor az úgy elfolyik. Nem jutott idő sem erre, sem arra. És amikor már érzem, hogy kevés van, akkor elvégzem azt a munkát, ami fontos, ami nagyon sürgős, és nem marad időm a gyerekeimre. Nem marad idő arra, hogy tényleg legugoljak hozzájuk, hogy játsszam velük, hogy beszélgessünk, mert már lehet velük beszélgetni. Számomra ez egy olyan áldozat, amit meg kell hoznom, hogy ne legyek lusta arra, hogy leüljek, összeírjam, mikor, mire kell fordítanom az időmet. Gondolom, nem csak én vagyok ezzel így. Ha szeretjük a gyermekeinket, akkor ez azzal is együtt kell, hogy járjon, hogy megtervezünk az időnket, hogy jusson rájuk minőségi és elegendő idő. Egy másik áldozat, hogy tudatosan tervezzük meg a pénzügyeinket is. Ugye keresztények nem szívesen beszélnek a pénzről, legalábbis elméletileg. A pénz az valami utálatos dolog, az valami világi dolog, rossz irányba viszi el az embert. Ez nem igaz. A pénz szerelme, az viszi el rossz irányba az embert. A pénz önmagában még nem. Vannak anyagi javaink, amiket Istentől kapunk, azért kapjuk ezeket, hogy segítsünk vele. Magunkon is, a családunkon is, és más rászoruló embereken. Ha nem osztjuk be jól a pénzünket, akkor nem jut. Akkor nem fogjuk tudni a gyerekeinket ellátni. Azzal, ami kell. Lehet, hogy az alapvető dolgokat meg tudjuk nekik adni, de amire még ezen felül szükségük lenne, jó taníttatásra, valami életkezdő támogatásra, akkor arra már nem fog jutni. És egyre jobban félre kell tenni minden fillért, ha az ember a gyerekein segíteni akar. De mondom, nem csak a gyerekein, hanem másokon is, rokonokon, ismerősökön, hívő és nem hívő ismerősökön, akik nehéz helyzetbe kerülnek. Pál apostol azt írja azoknak az embereknek, akik nem akartak dolgozni, és másokon élősködtek, hogy ezentúl a saját kezetekkel dolgozzatok, abból éljetek, és adjatok a szűkölködőnek. Ne élősködők legyetek, hanem gondviselők. Egy harmadik nagy áldozat, valóban áldozat, mert sok időt vesz el, tanulmányozzuk azokat a könyveket, amelyeket a gyerekeink olvasnak. Azokat a könyveket, amiket az iskolában adnak nekik, hogy ez most kötelező olvasmány, és azokat is, amelyeket csak úgy olvasgatnak, mert szeretik olvasni. Hát a szülők sokszor úgy vannak vele, hogy hála Isten, olvas a gyerekem. Tök mindegy, hogy mit, de legalább olvas. Nem lesz belőle egy ilyen McDonald's kultúrából származó hulladék, mert tömi az agyát is, nem csak a fejét, meg a hasát, az agyát is tömi, végre olvas, teljesen mindegy, hogy mit. Annyira nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy. Hát az a szellemi harc, amiben benne élünk, az a gondolatainkon keresztül, a gondolatainkban megy végbe. És a gondolatokat elsősorban ezek az írások közvetítik. Hát olvassunk bele, mit olvasnak a gyerekeink. Én néha megrémülök. Persze a mi gyerekeink még nem olvasnak olyan értelemben, de amikor bemegyek egy könyvesboltba és megnézem, hogy mi az ifjúsági irodalom, hát az szörnyű. Tele van vámpírokkal, farkas emberekkel, mindenféle mással, és ezeket olvassák. Nem azt mondom, hogy csak a Bibliát adjuk a kezükbe. Meg csak a legszűkebb értelemben tökéletes keresztény irodalmat. Legyen valami, amit megtiltunk nekik, mert az annyira káros, legyen olyan, amit odaadunk a kezükbe, hogy ezt olvassátok, és legyen olyan, amit együtt olvasunk el velük, és átbeszélgetjük. Mi a jó ebben, mi a nem jó, segítsünk a gondolkozását kialakítani. Következő áldozat. Nézzük meg vele azokat a filmeket, amiket az osztálytársai néznek. Ebbe sem gondol bele sok szülő. A szülőnek általában azon jár az agya, hogy elmegy dolgozni, meg tudja venni, amit meg kell venni, be tudja fizetni, amit be kell fizetni. Jaj, de jó, hogy egy kis időt együtt tudok tölteni a gyerekemmel. De az, hogy ő milyen filmekről beszélget az osztálytársaival, az már az utolsó utáni gondolata. Pedig a gondolatok, a filmek által közvetített gondolatok még a könyveknél is hatásosabbak. Mert ahhoz nem kell erőlködni. Van egy látványos képsor, hanghatás, van egy jó képű színész, vagy egy jó nő. Hát az ilyet az ember szívesen megnézi. Hát nem kell vele küzdeni, mint mondjuk a kőszívű ember fiaival. Melyik gyerek nem ezt választana? Nézzük meg ezeket a filmeket. Egyetlen példát hadd mondjak. Körülbelül egy fél évvel ezelőtt volt egy olyan hittanórám, ahova egyébként 6 gyerek járt, de azon az órán éppen csak 2 voltak. Azért voltak 2, mert vagy versenyen voltak, vagy lebetegedtek, teljesen mindegy. És úgy gondoltam, hogy most nem haladunk az anyaggal, hanem beszélgetünk. Hogy most már ne csak én adjak nekik át információt, hanem ők is mondjanak magukról valamit. Megkérdeztem, hogy töltik a hétvégéjüket, a szabadidejüket, mi az, aminek örülnek. Félelmetes volt. Játszanak, tévéznek, de nem akármit. Vámpíros történeteket, horror történeteket. Én bevallom, Hitchcocknak a Madarak című filmét néztem meg, ami az egyetlen horror film az életemben. Más nem. Egyszer-kétszer egy-egy percet belenéztem ilyen mai remek alkotásokba. De félelmetes. 3. gyerekek úgy idéztek a horrorfilmekből, de olyan nagyon kemény horrorfilmekből, ezt elképzelni nem tudtam, hogy ez hogy jutott el hozzájuk. És megkérdeztem, hogy ti ezt most azért ismeritek, mert láttátok interneten, amikor a szüleitek nem néztek oda, vagy a tévében, magyarul kerülő úton, vagy erről tudnak a szüleitek. Ezt engedik nektek. És engedik. Engedik nekik elsős koruk óta. 6-7 éves koruktól kezdve ez a 2 gyerek, remélem nem reprezentatív a felmérés, annyit és azt néz a tévében, amit akar. És ha valakinek ezzel van feltöltve az agya, a szíve, akkor az rettenetes. Nézzük meg, hogy mit néznek ezek a gyerekek. Egyrészt azért, hogy itt is legyenek dolgok, amiket tiltunk, amiket ajánlunk, és amiket megbeszélünk. Nem a tiltás, a teljes tiltás a legjobb megoldás. a legjobb átbeszélni. Akkor változik meg a gondolkodása, ha csak tiltjuk, akkor lehet, hogy nem nézi meg, de arra fog vágyakozni. És akkor előbb-utóbb megtalálja a módját, hogy mégis megnézze. Nézzük meg együtt, beszéljük át, mutassunk fel egy jobb alternatívát. Még három dolgot fogok mondani. Ismerkedjünk meg gyerekeink barátaival, akikkel együtt vannak, akiktől megtanulják a vicceket, akiktől viselkedésformát tanulnak, kik azok, akikkel együtt töltik a szabadidejüket, akikkel leveleznek óra alatt, akikkel csetelnek. Milyen emberek azok? Milyen az értékrendjük? Mellesleg, ha fontos számunkra a gyerekünk, akkor automatikusan is érdeklődünk ezek iránt, de ez sokszor áldozatot is jelent, mert azt jelenti, hogy valami programot kell szervezni, hogy együtt lehessünk. És most néhány olyan dolgot mondanék, kettőt, ami már nem annyira a gyerekneveléssel kapcsolatos. Szintén áldozathozatal másokért, de nem kizárólag gyerekekkel kapcsolatos. Vegyük észre a környezetünkben azokat, akik szomorúak. Nemrég mesélte a feleségem, hogy jött haza villamossal, és látott egy koldust a villamos ablakából. Ugye a koldusokkal kapcsolatban elég sok előítéletünk van. Miért nem mennek el dolgozni, esetleg megérdemlik, hogy ilyen helyzetbe kerültek, úgyis csak elinne, stb. Kerüljük a velük való kapcsolatot. Sok esetben még meg is értem. Nem értek vele egyet, de sok esetben megértem. Viszont a feleségem elmondta, hogy ez a koldus ez olyan volt, hogy fel sem nézett. Látszott, hogy szégyelli magát. Ő nem akar koldulni. Egy özvegyemberről lehetett szó, aki kitette egy kis takaróra az otthoni kis cókmokját, a meghalt feleségének egy-két nagyon rongyos cipőjét. Milyen helyzetbe kerülhetett ez az ember, hogy ezt kellett árusítania, és vállalnia azt a szégyent, hogy 60-70 éves emberként fillérekért küzd más emberekkel. Sokszor elsiklunk ezek fölött, az emberek fölött. A munkatársaink, a hozzánk közel álló emberek szomorúsága fölött is sokszor elsiklunk. Pedig a lélek indít minket. Hallgassunk ezekre a halk hangokra. Amikor azt mondja a lélek, hogy beszélj ezzel az emberrel, akkor azt ne nyomjuk el magunkban, hanem induljunk el és beszéljünk. Nehogy azt higgyük, hogy az emberek ezt rosszul, rossz néven veszik. Az emberek örülnek, ha kijönthetik a szívüket. Lehet, hogy úgy megyek hozzá, hogy látom bajodban. Igen, észrevetted? Nem szégyelni fogja, örülni fog neki. Lehet, hogy egy kicsit szégyelli. De kinek mondja el? És az utolsó dolog, amit mondanék, vállaljunk szolgálatot a gyülekezetben. A gyülekezetben is nagyon sok szolgálati lehetőség van. Nem tudnánk mindenkinek szolgálatot adni. Ez tény. Ezt nem azért mondom, hogy most mindenki megnyugtassa a lelki ismeretét, hogy akkor én leszek a kivétel. Van úgyis más dolgom. Mégis úgy látom, hogy van elég sok szolgálat, és ez a szolgálat embereknek segít. Akár diakóniai szolgálat, akár itt a gyülekezetben sokféle szolgálat. Ez is áldozat. Áldozunk az időnkből, az erőnkből, néha még a pénzünkből is, azért, hogy másoknak jobb legyen. Isten soha nem alszik, álmodni azonban ő is szokott. Arról álmodik, hogy a gyermekei hasonlóvá válnak Jézushoz, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Álmodjunk együtt Istennel. Álmodjunk és cselekedjünk azért, hogy ez az álma minél hamarabb valóra váljon. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 467-es számú énekünk 5. versét énekeljük el. Légy áldott Krisztusom, te nagy, hadd adjam át szívem. imádkozzunk. Önnön hibánkból, tudatos lázadás által megsajnáltál minket. Láttad, milyen állapotba taszítottuk magunkat, és láttad, mi lesz a vége annak, ha megmaradunk ebben. Köszönjük, hogy a te szereteted felfoghatatlan magasságát és mélységét mutattad meg, amikor elküldted hozzánk a te egyszülött fiadat, Jézust. Köszönjük, hogy az ő áldozatáért lehet új életünk, lehet veled járásunk, lehet feltámadásunk lélekben és testben egyaránt. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy te vállaltad ezt a küldetést, hogy amikor mentél a keresztre, akkor személyesen gondoltál ránk, akik hiszünk benned. Köszönjük, hogy te nem az előtted álló nyomorúságra néztél, hanem a te atyád küldésére és ránk, akiket megmentettél az áldozatoddal. És köszönjük neked, Szentlélek Isten, hogy elpecsételtél minket hitáltal, hogy újjászültél, hogy megtérhettünk, hogy az Isten útján vezetsz minket előre és előre. Köszönjük neked, hogy amikor megfáradunk, akkor hozod az igét, amely valóban elhatol egészen a mi szívünkig, lelkünkig, vesénkig. Köszönjük, hogy ez ige megszólít és visz minket tovább. Köszönjük, hogy adod a megszentelődést, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá válhassunk. Urunk, bevalljuk neked, hogy valóban olyan szomorú a kép, amilyet te festesz rólunk, hogy ennyire önzőek vagyunk, hogy még saját gyermekeinket is feláldozzuk önmagunkért. Urunk, kérünk segíts, hogy tudjunk igazán szomorkodni e fölött, hogy ilyen a természetünk. De kérünk, Urunk, segíts megragadni, hogy nálad van változás, nem csak bocsánat, hanem változás is. Köszönjük, Urunk, hogy elfordulhatunk önmagunktól azért, hogy hozzád és másokhoz forduljunk. Nagyon kérünk, Urunk, hogy a te lelked segítsen minket ezen az úton előre tovább. Kérünk add, hogy tudjunk áldozatot hozni, a te dicsőségedre élni, másokat megsegíteni. Eléd hozzuk, Urunk, a terheinket, amiket más nem vesz el tőlünk, amit egyedül veled tudunk megosztani. Kérünk, Urunk, segíts a gyászterhét hordozni, segíts sokfajta más terhet hordozni, add meg, hogy rád tekinthessünk a nehéz időkben is. És köszönjük, Urunk, az előrehaladást, az örömöt, amikor az életünk fizikailag is gyarapszik. Neked adunk ezért hálát, és arra kérünk, hogy akár jó, akár rossz dolog van az életünkben, mi hadd tudjunk téged dicsőíteni és téged követni. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ma két kórus művel készültünk. Az első Eszterházy Pál, Zengjen hálaének kezdetű. Ez egy nagyon szép magyar barokk kórusmű lesz a 18. századból. Krisztus váltsághaláláért való hálaadásról szól. A második énekünk az ébredési időkből való, amikor az atya, a mennyei atya tárt karokkal várja haza a tékozló fiút. Ezzel az énekkel szeretnénk emlékezni az ezen a héten tragikus hirtelenséggel elhunyt kórustársunkra, Kuvcsák Oszkárra. Testvérek közül van, aki ismerte őt, mi csak úgy hívszuk, hogy Oszi. 53 évesen egészen váratlanul hirtelen hunyt el. Mi, akik ismertük őt, egy jó humorú, fanyar humorú, kedélyes embernek ismertük őt, aki nagyon nagy tudással rendelkezett a természetismereti, természettudomány körében óriási ismerete volt. Egyetemen tanított, külföldön tartott előadásokat, több nyelven beszélt, és mégis szerényen volt közöttünk itt. És nagyon kacskaringós volt a magánélete, de végül itt kötött ki nálunk az újpesti gyülekezetben, itt talált otthonra, és itt találta meg Istent is. Az számunkra az üzenete ennek a történetnek, hogy nem a mi kezünkben van az életünk ideje, nem mi mondjuk meg, hogy meddig tart. Megkaptuk ezt a napot, a mai napot, arra, hogy meghalljuk Isten szavát, és arra, hogy válaszoljunk rá. Tegyük ezt, és emlékezzünk együtt. Hallgassák szeretettel!